az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mérettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett, és megfeszítetett mérettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a próféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Szeretettel köszöntöm a kedves hittan hallgatókat ezen a mai napon, amikor a húsvéti időszak 6. vasárnapját követő hétfőn hangzik el ez a mostani tanítás. Azért hangsúlyozom ezt, mert ez a 6. vasárnap bizánci egyházunkban az első níciai zsinat atyáinak az emlékét idézi föl. Az első níciai zsinat 1700 évvel ezelőtt volt, és ma, illetve ebben az egész esztendőben az egyházunk, minden felekezet egyébként, nem csak a katolikus, vagy görögkatolikus, vagy az ortodox egyház, fölidézi ezt az eseményt, hogy ezen a zsinaton fogalmazták meg a katolikus egyház hitvallását. Az imént hallhattuk, mondtam végig, ezt a hitvallást, ahogyan mi görögkatolikusok a Szent Liturgiánkban, minden egyes liturgiákban mondani szoktuk. Ez az úgynevezett nícia-konstantinápolyi hitvallás. A konstantinápolyi később, kb. 50 évvel későbbi zsinaton még igazítottak rajta, és így rögzült a mostani formájában a nícia-konstantinápolyi hitvallás. Aki egy kicsit követte a görögkatolikus egyházunk eseményeit, az megfigyelhette, hogy ezt a hitvallást most ebben az esztendőben, szinte az év elejétől kezdve, de legalábbis februártól, vasárnapról vasárnapra átelmélkedtük. Minden vasárnapra vagy minden hétre jutott egy-egy szakasz, az elejétől fogva hiszek egy Istenben, egészen a végéig, múlt vasárnap, azt arról elmélkedtünk az utolsó mondat, hogy várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. És erre a mai napra, amikor a nicei zsinat atyáiról emlékezünk, a vasárnapra említem, vagy a vasárnapra gondolok, és erre a hétre, az utolsó szó maradt. A hitvallásnak az utolsó szava pedig nem más, mint az amen. Ebben a hittanórában az amen szóról szeretnék néhány tanítást megfogalmazni, és nem jelentéktelen, hogy maga a hitvallás ezzel az amen szóval zárul. Mikor szoktuk mondani az amment? Mindig az imádságoknak a végén. És ez azt is jelenti, hogy ez a hitvallás imádság. Imádsággá vált. Furcsa talán, hiszen nem az Úristent szólítjuk meg, nem beszélgetünk, nem kérünk, vagy hálánkat fejezzük ki ezekkel a szavakkal, hanem a hitünket valljuk meg, hogy mit hiszünk, az Atyában, hiszünk a Fiúban, hiszünk a Szentlélekben, az Anya Szent Egyházban valljuk a keresztséget, de ezzel nem Isten szólítjuk meg, és mégis hogyan válik ez imádsággá? Miért mondhatjuk mégis rá, hogy amment? Mert azt mondjuk el, azt fejezzük ki, ami a Istennel való kapcsolatunkban a leglényegesebb, hogyan viszonyulok az Istenhöz, mit jelent nekem az Isten, és elmondom rá az amment, mert az Istennel való kapcsolatom voltak éppen az én életemnek az Isten dicsőítése. Kifejezem, hogy ki nekem az Isten, és ezért az ammennel imádsággá formálom ezt a hitvallást. Ez az amen eredetileg héber szó, amelyet átvett a görög is, a Bibliában is, a görög nyelvű fordításokban is ezzel találkozunk, és minden egyes nyelv ammennek, vagy áminnek, vagy ámennek mondja, de minden nyelv lefordítatlanul használja. Van még egy ilyen szavunk egyébként, amely héberből származik, és minden nyelv használja, ez nem más, mint az alleluja, vagy hallelúja. Ez a két szó, az alleluja és az amen, a héber nyelvből származik, és a ima életünknek a szerves részévé vált. Lehet, hogy egy hittanórát érdemes egyszer majd az hallelujáról is, az allelujáról is mondani. De most nézzük meg ezt az amen szavunkat. A héber nyelvben, az írásos nyelvben évszázadokon keresztül nem használtak mással hangzókat, csak magánhangzókat. Ezek ilyen szógyökök, amelyek tartalommal bírnak, és attól függően, hogy milyen magánhangzóval egészíti ki a mással hangzót, az szerint kapott új árnyalatot egy-egy szó. A JHVH például az Istennek a kifejezése, aki van, ez a JHVH, ez maga az Isten szó, amelyet nem volt szabad mondani, és hát ebből a mai szóhasználatban sokan talán hallották, a Jehova szó származott, a Jáve, maga az Istennek a szava, attól függ, hogy milyen magánhangzókat teszünk hozzá. De maradjunk az amen szavunknál, amelynek a gyöke az MN. MN, ez a két mással hangzó, amely a héber tartalom szerint azt jelenti, hogy valami megbízható, vagy hűséges, vagy igaz, vagy állandó. Ezt az állandóságot fejezi ki ez az MN gyök, amelyet, hogyha használunk, azért magánhangzókkal ruházunk fel, és az amen kifejezéssel valahogy azt fejezzük ki, hogy igen, ez állandó, ez valóságos, ez igaz. Mi ehhez hűségesek vagyunk. Megbízhatónak tartjuk azt, aminek a végére rámondjuk ezt az amment. Ma már egyértelműen az imádságunknak a lezárása, de érdemes végigfutni, hogy azon, hogy a Szentírásban hogyan találkozunk, milyen jelentésekkel találkozunk. Mindjárt az elején a Számok könyvében egy más furcsa jelentéssel találkozunk, ugyanis a Számok könyvében, a 25. fejezetben arról hallhatunk, hogy hogyan lehet az asszonynak a hűségét, hűségességét megvizsgálni, hogyha egy férj, egy házastárs megvádolja az asszonyt, hogy hűtlen volt, és az asszony azzal igazolhatja a hűtlenségét, hogyha az átok vízből iszik, és hogyha ez az átok víz belé hatol a szervezetébe, akkor hogyha hűséges volt, akkor nem lesz semmilyen következménye, de hogyha bűnt követett el, akkor ezek az átok rászállnak. És az asszonynak, amikor megitta ezt az átok vizet, akkor azt kellett rámondani, hogy ez az átokhozó víz hatoljon a belsejétbe, és belülről sorvadj el, és az asszonynak azt kell mondani, hogy igen, hogyha én bűnt követtem el, akkor ez így legyen. Ez az Amennek az első megjelenése a héber nyelvben, tehát egyfajta átoknak a megerősítése, voltak éppen annak a kifejezés, hogy nem félek az átoktól, mert ha bűnt követtem el, csak nyugodtan történjen ez velem, úgy legyen, az történjen. Azért a hasonló átokhoz köthető a következő megjelenés is, a következő könyvben, a Mások törvénykönyvben, amikor a nép saját magára mond átkot, és azt mondja, hogy ha valaki bálványt farag, vagy bálványt imád, akkor az átkozott legyen, és erre az egész népnek rá kellett mondani, hogy úgy legyen, amen. És akkor a Mások törvénykönyv végén ez a nagy átok sorozat, mindegyik mondata ezzel zár, hogy igen, úgy legyen, hogyha valaki eltér az Istentől, valaki megszegi az Isten parancsát, valaki káromolja az Istent, vagy idegen isteneket imád, az legyen átkozott, igen, úgy legyen. Na hát, kicsit furcsa, de valóban ez az első megjelenése az Ószövetségben, az Amen, az úgy legyen kifejezésnek. De azért vannak ennél szelídebb megjelenései is, éppen szépen formálódik a jelentése, a tartalma ennek a szónak. A királyok könyvében, első királyok könyvében találkozunk újra ezzel, amikor Dávid már öreg, és Salamont, a fiát fogják királlyá fölkenni, és elő is készítettek mindent, és már a Nátán próféta királlyá kente Dávid utódját, Salamont, és akkor kiáltanak, hogy éljen a király, és ez a parancs, vagy ez a liturgikus előírás, hogy amikor a király megjelenik, akkor őt éljenezni kell, hiszen őt választotta ki Izrael istene, hogy Izraelnek és Júdának a fejedelme legyen. És akkor Jojada, Benaja fia, a későbbi hadvezér, így választotta a királynak, úgy legyen, az Úr erősítse meg az uramnak és királyomnak a szavait. Tehát akkor már nem az átoknak a megerősítése, hanem az új király kiválasztásának a megerősítése, ez az úgy legyen. Aztán Jeremiás könyvében találkozunk még szintén ezzel, amikor viaskodik a hamis prófétákkal, és Hananya próféta hamis jövendőlést mond a királynak, és Jeremiás próféta erre azt mondja, bárcsak úgy legyen, úgy lenne, ahogy te mondod, legyen úgy, bárcsak így tenne az Úr, de sajnos ez nem így fog bekövetkezni, ekkor is Jeremiás ezt az Amen kifejezés használja. De aztán később az áldás kifejezéshez kapcsolódik a zsidó nép fejlődésének, vagy a történetének a során. Az első krónikák könyvében már az áldásnak a lezárása, a 16. fejezetben ezt a mondatot olvashatjuk, áldott legyen az Úr Izrael istene, öröktől fogva mindörökké, és mondja az egész nép rá, ámen, alleluja. És ettől kezdve már nem az átoknak, vagy a bizonykodásnak a megerősítését fejezi ki ez az Amen, hanem az Isten dicsőítésnek a részévé válik. Amen, legyen áldott az Isten. Aztán Nehemiás könyvében találkozunk, amikor visszatér a fogságból a zsidó nép, és felolvasom a 8. fejezetnek néhány versét, Ezrás kinyitotta a könyvet, vagyis a törvénykönyvet, és az egész nép szeme láttára, magasabban állt ugyanis, mint a nép, és amikor kinyitotta, az egész nép fölállt, ekkor Ezrás áldotta az Urat, az nagy Istent, és az egész nép kitárt kézzel ráfelelte, ámen, 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 majd mélyen meghajoltak, és a földre borulva imádták az Urat. Úgyhogy így szépen az eredeti jelentéstől az isteni dicsőítésnek a megerősítésévé vált ez az Amen kifejezés. Aztán, ha már Isten dicsőítésről van szó, a Zsoltárok könyvében 4-szer szerepel ez az amen, amen, az úgy legyen. A 40. Zsoltár, a 71. Zsoltár, a 88. és a 105. Zsoltárnak a végén ezek a zsoltárok így zárulnak, úgy legyen, úgy legyen. Nyilván Isten dicsőítéssel, doxológiával zárulnak ezek a zsoltárok, de azért érdemes figyelni a számokra, 40, 71, 88, 105, semmiféle számmisztikát nem idézek most, hanem csupán arra hívom fel a figyelmet, hogy ez a négy megjelenés a zsoltárok 150 fejezetét, illetve 150 zsoltárból álló egész könyvet 5 részre osztja. És mindegyik zsoltár, nagy zsoltár csoportnak a végén jelenik meg ez az úgy legyen, úgy legyen. Tehát az első 40 zsoltár, utána 30 zsoltár, a 71-ig, utána még közel 20 zsoltár a 88-ig, aztán utána megint 18 zsoltár, mert a 105. zsoltárnak a végén van, és aztán az utolsó 45 zsoltár a 5. zsoltár csoport, vagy a zsoltár könyv. És ez az úgy legyen, amen, amen, ez az, ami tagolja a 150. zsoltárt erre az 5 könyvre. Na de ez aztán vezessen át bennünket most már az új szövetségi szövegekhöz. Ott is több alkalommal doxológiának a lezárásaként találkozunk vele. Nagyon érdekes, amikor Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében arról beszél, hogy hogyan távolodtak el az emberek az Istentől, és jól lehet, fölismerhették volna az Istent a teremtményekből, de elfordultak tőle, nem figyeltek oda az egyetlen teremtőre, és inkább a teremtmények előtt hódoltak, holott egyetlen teremtő van, aki mindörökké áldott, amen. Ez a római levél első fejezetében találjuk, úgy önkéntelenül is, amikor Szent Pál Isten dicsőítő szavakat mond, akkor hozzáfűzi ezt az amment. Minden bizonnyal arra következtethetünk ebből, hogy az ősegyház korára már, ez még azt mondhatjuk, hogy zsidó szokás, minden egyes doxológiát önkéntelenül ezzel az ammennel zártak le. Tehát amikor az Isten dicsőítő imák hangzottak el, akkor mint egy törvényszerűleg az amment hozzátették, hogy mint egy a hozzájárulásukat igazolták ezzel. A jelenések könyvében találkozunk még egy nagyon érdekes szóhasználattal. A harmadik fejezetben ezt olvassuk a Laodiciai Egyházhoz szóló levélben. A Laodiciai Egyház angyalának ezt írt, ezt mondja az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tehát magával az Istennel azonosítja, vagy az Isten ruházza föl ezzel az amennel, az Isten az, akit egyedül megillet, ez az igaz, ez a valóság, ez a hűség, ez a bizonyosság, ahogy a legelején említettem, ez fejezi ki ez az amen. Na most térjünk vissza az új szövetséghöz, Jézus maga nagyon sokszor használja ezt az amment. Minden bizonnyal emlékszünk ezekre a szófordulatokra, amikor azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom nektek, aki ebből a kenyérből eszik, nem hal meg örökké. Vagy bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Bizony-bizony mondom nektek. Jézus a tanítását ezzel a amen, amen kifejezéssel erősíti meg. Egyébként itt a szentírási fordításban mégiscsak lefordítjuk, és bizony-bizony így fordítjuk, vagy úgy van, igen-igen, így lehet fordítani ezt az amment. Jézus az egyetlen rabbi, aki a tanítását ezzel a szófordulattal kezdi. Bizony-bizony mondom nektek. Olyan magabiztossággal, olyan megbízhatósággal tanít, ezt tárja a hallgatósága elé, amely magabiztosságot ő előtte senki nem mert magának tulajdonítani. És hát nyilván ő azért tulajdonította magának, az atyától kapta, mindazt, amit az atyámtól láttam, azt mondom el nektek. Tehát az Istenre vezethető vissza ez a bizony, ez az igen, ez az Isten jelenlétének, az Isten biztosít, mint egy az Isten adja biztosítékot arra, hogy ami itt elhangzik, az valóban megbízható és valóságos, igaz. Még szeretnék fölidézni Jézusnak az egyik szavát, amikor gyermekeket hoznak hozzá, és emlékszünk a történetre, hogy az apostolok távol akarják tartani a gyermekeket Jézustól, és Jézus rájuk szól, hogy hagyjátok, hogy hagyjöjjenek hozzám a gyermekek, és aztán megáldotta a gyermekeket, majd pedig, így olvasuk, felújongott a lélekben, és azt mondta, áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki, igen, atyám, így tetszett neked. Ez az igen, atyám megint Jézusnak a személyes ammenje. Annak az atyának, akivel éjszakákat tölt együtt imádságban, most én felújjongva dicsőíti a mennyei atyát, mégpedig pontosan ezért a kedves dologért, hogy a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki a legnagyobb titkokat. A bölcsek és okosak elől elrejtettél, és a kicsinyeknek nyilatkoztatja. Ez nekem annyira tetszik, hogy te ilyen Isten vagy, igen, atyám, így tetszett neked. Jézusnak ez az igen, atyám kifejezése nem csak a beleegyezését, hogy mennyire tetszik nekem ez, hordozza és fejezi ki, hanem az atyával való szoros kapcsolatát, egységét mutatja ez a felújongó kiáltás. Igen, atyám, így tetszett neked. Egy másik alkalommal is kimondja Jézus ezt az igent, ott igaz az amen szót nem használja, de mindenképp fel kell idéznünk, hogy megérthessük az amennek a lényegét, ez pedig a Getszemáni kertben történt. Jézus szenvedése előtt, a utolsó vacsora után, amikor már átadta testét és vérét az apostoloknak, háromszor megjövendölte nekik, hogy mi fog történni, az emberfiát elfogják, megostorozzák, megölik, de harmadnapra föltámad. Jól tudta, részleteiben tudta, hogy mi fog vele történni, és ezt meg is osztotta az apostolokkal, akik hát persze értetlenségben nem tudtak ezzel mit kezdeni, nem értették sem a szenvedését, sem a föltámadását. És Jézus közeledvén szenvedésének óráihoz a Getszemáni kertben imádkozni kezdett. Tudjuk, három apostolt félrehívott, maga mellé állította, virrasztható és imádkozhatók, mert szomorú az én lelkem, de nem tudta kitartani mellette, Jézus magára maradt. És amikor emberi gyötrődésében azt kérte az atyától, hogy ha csak lehet, múljék el ez a kehely tőlem, ezzel zárta az imádságát, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Legyen úgy, ahogyan te akarod. Jézus igent mondott az atya akaratára. Úgy legyen, ahogy te akarod. Én másképpen szeretném, de igen, legyen a te akaratod. Ebben az igenben már nem csak az újongást látjuk, és a lelkes egyesülés az atyával, hanem a teljes odaadást. A beleegyezés az nem csak belecsap a kezébe, hogy na, üssekő, megegyeztünk, te is így gondolod, én is úgy gondolom, hanem a teljes lényét, testét, vérét adja oda az atyának, és az atya szeretetén keresztül nekünk embereknek. Ez az igen, atyám, óriási súlyú kifejezés. Jézus ajkán ez az amen, ahogyan végigfutottuk a jelentés változását, egy teljes Istennek való odaadottsággá formálta ezt a kifejezést. Igen, atyám, amen. Legyen úgy, ahogy te akarod. A mi atyánk végén is ott van az amen, meg most már minden imádságunk végén, meg a hitvallás végén is ott van, most már ezzel a jézusi tartalommal. Nem csak rábólintás, legyen úgy, én is úgy gondolom, ahogy te, hanem Jézus szavain keresztül egy merőben új értelmet kapott ez a kifejezés. Igen, atyám. Gondoljuk meg ettől kezdve, hogy amikor használjuk ezt az amment, akkor akkor vajon Jézussal együtt tudjuk-e mondani, hogy amen, igen, atyám. Néhány gondolat erejéig most érjünk vissza a hitvallásra. Amikor hitvallást elmondjuk, akkor nem kell különösebben gondolkodnunk azon, hogy milyen viszonyom is van nekem az Istennel, hanem ajkaimra adja a szót az egyház 1700 évvel ezelőtt, és azóta folyamatosan a szentek, a papok, a püspökök, az imádkozó egyszerű emberek és mindenki ezt a hitvallással fejezi ki, hogy hogyan, milyen a viszonyom nekem az Istennel. Ez tehát nem csak az én hitem, hanem az egyház hite. Ahogyan az egyház elénk tárja. Éppen ezért, amikor mi a hitvallást mondjuk, akkor ezzel nem csak letisztázzuk a egyes szentháromságos személyekkel való kapcsolatunkat, viszonyunkat, hanem a közösséghöz való viszonyunkat is belemondjuk ebbe a hitvallásba. Az egyházhoz tartozásomnak a vetülete benne van abban, hogy én hogyan kapcsolódom az Istenhöz, és hogy hogyan vallom meg az Istenhöz tartozásomat az egyházon belül. Az egyház nem csupán egy nagy csoport, akik hasonlóképpen imádkoznak, és ugyanazokkal a szövegekkel, ugye a bibliai szövegekkel, vagy az imádságokkal szólítják meg az Istent. Olyan szerves kapcsolatban vagyok az egyház tagjaival, ahogyan az Atya, Fiú, Szentlélek a maga belső isteni közösségében kapcsolódnak egymáshoz. Hiszen ebbe a szent háromságos közösségbe hív meg mindnyájunkat az Isten. Az egyház nem csak egy szervezet, amely megtartja miséket, meg közvetíti az Isten kegyelmét, hanem az Istennek a családja. Az Istennek ez a közössége, Atya, Fiú, Szentlélek, isteni hármasságnak a közösségébe enged be, vagy hív be bennünket az Isten, és amikor a hitvallást elmondjuk, akkor az egyházhoz való tartozásunkat fejezzük ki. Na most erre mondjuk rá az amment. Ez az egyházhoz kötődésünk válik imádsággá, nem csupán egy kijelentés, hogy hogyan viszonyulok az Istenhöz, vagy az egyes hittételekhöz, hanem az én személyes hozzáadásommá válik, pontosan ezzel az ammennel, hogy igen, én is úgy vallom, ahogyan Jézus az Atya akaratával azonosította magát ezzel az ammennel, ezzel az igennel, én is a záró ammennel teljes odaadással kapcsolódom bele az egyháznak a hitébe. És erre nekem van szükségem, persze az egyháznak is szüksége van rám, nem tagadhatjuk le, vagy nem tehetjük félre, hogy mindenkire szükség van, ahogy Ferenc pápánk megboldogult, Ferenc pápánk olyan nagy erővel hangsúlyozta, hogy mindenki szervesen beletartozik az egyház közösségébe, onnan senkit ne zárjunk ki. Aki még nincs megkeresztelve, az meghívást kap ebbe a szerves bekapcsolódásba, de mi, akik már részesültünk a kegyelemben, a kerességben, az eukarisziában, a bérmáláson keresztül, a Szentlélek ajándékában, mi nekünk ott a helyünk az egyházban. Az egyháznak szüksége van ránk, és nekünk pedig szükségünk van az egyházra. Nem tudjuk az Istennel való kapcsolatunkat az egyház nélkül megélni. A mi bizánci rítusunkban ez annyira képletes, hiszen mi nagyon a templomhoz kötődünk. Mit is jelent a görögadis egyházunk, ha nincsen templom? Hogyan tudjuk azt megélni? Szorványban sajnos vannak még olyan közösségeink, ahol nincsen saját templom, és hát mennyire húsba vágó ennek a hiánya, hogyha nincs saját templomunk, ahol az ikonokkal, a töménezéssel, az énekek, szertartások megélésével tudjuk kifejezni ezt az egyházhoz tartozásunkat. Ebből fakadóan kell tudnunk értékelni azt, hogyha van megfelelő templomunk, van ikonosztázionunk, van ikonok, amiken keresztül a szentek és az üdvözség történet nézre tekint le ránk. Az ilyen értelemben mi, akik annyira szimbólumokhoz kötődünk, és olyan az Istennel való kapcsolatunk, az ima életünk olyan sok földi megjelenést használ, alkalmaz élő eszközként, hogy kifejezhessük a hitünket, mi nagyon átéljük az egyházhoz tartozásunkat. Tehát és voltak éppen az minden kereszténynek fontos, ugyanilyen fontos kell, hogy legyen az egyházhoz tartozása. Sok esetben a liturgián énekeljük a hitvallást. Nem csak kimondjuk ezeket a tételeket, hanem elénekeljük. Amikor énekelünk, ugye Ágoston szava szerint, aki énekel, kétszeresen imádkozik, mint egy még élőbbé, még hatékonyabbá teszük mindazt, amit megvallunk a hitünkkel. Hát ezért is tekintettük át részleteiben a hitvallásnak az egyes tételeit, hogy azzal közelebbről is megismerkedjünk. Egy picit a reklám helye, hogy ezek a tanítások megtalálhatók a honlapunkon, visszakereshetők egyenként is, hiszen amit ott néhány szóban, néhány percben éppen csak jelzésszerűen el tudtam mondani, az ki a maga hit tapasztalatával kell, hogy kiegészítse. Az, hogy hiszek egy Istenben, az mindenkinek mást és más mond. Az, hogy hiszek a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, hogy hogyan elevenít meg bennünket a Szentlélek, ez mindenkinek az életében másként és másként jelenik meg. Nem beszélve az egyházhoz kötődésről, hiszek egy szent katolikus apostoli anyaszent egyházban, erről is egy elmékedést lehet megtalálni. Az egyházhoz kötődésünk is személyre szabott. Amikor lelkesen beszélek arról, hogy mi nem tudunk meglenni az egyház nélkül, az egyházba tartozásunk nélkül, nem lehet megfeledkezni arról, hogy az egyházhoz tartozásunk ugyanakkor személyes, és más módon kötődünk az egyházhoz. Ezt kell megtalálni, hogy milyen az én személyes kötődésem. Akkor találom meg a saját személyes helyemet az egyházban, mit tudok tenni, hozzátenni, hogyan tudom élővé tenni az egyházhoz tartozásomat. Lám a hitvallásnak a kifejezése, akár mondva, akár énekelve, akár egyénileg elimádkozva, akár a Szent Liturgián a többiekkel énekelve, mind-mind az egyházhoz tartozásomnak és azon keresztül az Istennel való kötődésemnek a kifejeződése. Az Amennel imádsággá válik ez a nagy hitvallás, és nagyon tudom javasolni, hogy tegyük imáink, ima életünk részévé a hitvallást. Vegyük elő, tanítsuk meg, hit, vagy első áldozás a tanítás közben, vagy a hittanórákon általában meg szoktuk tanítani a gyermekeinknek a hitvallást, de hát nem biztos, hogy el tudnánk mondani csak úgy fejből a hitvallást. Persze őszintén szóval, amikor ezt a hittanórát elkezdtem, és én is elmondtam, akkor puskáztam, nehogy én is bele botoljak a szövegnek az ismeretébe, de kell, hogy a szívünk szerint lüktessen ez a szöveg, ez az, hogy milyen a viszonyom az Istennel. Az ima életünket kiegészíthetjük ezzel a hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. A végén majd szeretném újra elmondani, mint egy a hittan óra lezárásaként a hitvallást, hogy a saját ima életünkbe, ha beleszőjük, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy mindaz a hittételek, amelyek az egyháznak a legfontosabb alapkövei, egyház tanításának a legfontosabb elemei, saját személyes hit tapasztalatommá válik. Ezt kívántuk elérni ebben az esztendőben, a Nicai Zsinat 1700. évfordulóján, és pünkösdre így futunk ki a hitvallásnak az elemzésével. Ahogy Sándor atya is utalt rá, ennek a hétnek a végén lesz majd a pünkösd ünnepe. Ezzel is magunkat alkalmassá tudjuk tenni a lélek befogadására, hogy átgondoljuk, átimádkozzuk az Istennel való kapcsolatunkat, az egyházba való tartozásunkat. A lélek segít majd megvilágítani ezt, de azért a saját erőfeszítéseinket is hozzá kell tenni, hogy megfogalmazzam, megtaláljam a magam helyét az egyházban. A szinódusi egyház mindenkinek fölkínálja maga helyét, kell, hogy ezzel mi magunk is változtassuk meg, újítsuk meg az egyházat, azon a ponton, ahol én vagyok, ott legyen az egyházunknak ez a megújulása, hogy szerves részévé válok az Isten családjának, az Isten közösségének. Tekintsük át tehát a hitvallást, és most pedig ennek a hittanórának a lezárásaként, akár velem együtt is mondhatják a kedves hittanóra hallgatók ezt az imádságunkat, az egyháznak az imádságát, hogyan viszonyulunk az Istenhöz, egyénileg és közösségileg, mi az, amit vallunk az Istenről és az egyházhoz tartozásunkról. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért, és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett, mi érettünk, Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján. És ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a próféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
Mária Rádió.